Felséges Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Jól esik nékünk megszólítani téged ma délután is. Magasztalunk és imádunk azért, hogy gyermekeid lehetünk. Imádunk és magasztalunk téged azért, hogy önzetlen szeretettel szerettél bennünket. És akkor, mikor elveszett állapotunkban voltunk, megkerestél bennünket. Felemeltél és váltságot hoztál a mi számunkra az Úr Jézus Krisztus által. Legyen áldva szent neved azért, hogy mi, akik összegyűltünk itt, most a te népednek mondhatjuk magunkat, és megszólíthatunk mind édesatyánkat. Köszönjük, hogy akarsz szólni ma délután hozzánk a te ígéd által. Fel akarod védítani, üdíteni a mi szívünket. Mi is szeretnünk meghallgatni téged, szeretnénk szoros kapcsolatba lépni te veled, hogy a mindennapi élet küzdelmeiben, harcaiban valóban lássák meg rajtunk, hogy te gyermekeid vagyunk. Imádkozunk azért, hogy áldjál meg minden, ami történik ma délután itt ezen a helyen. Szenteld meg életünket, segíts, hogy tudjunk rád figyelni, és dicsőítsd meg a te nevedet életünk által. Amen.
Amen.
Drága gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, Jóisten igét Prédikátor könyve 4. részéből olvassuk. Prédikátor könyve 4. rész az 1. verstől a 8. versig, majd a Máté evangélium a 6. részéből a 19-20-21 és a 33. verset. Viszont láttam én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és nyilván, és imé nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könyhulatásuk, vigasztalójuk nincs nékik. És az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktételt szenvednek, és vigasztalójuk nincs nékik. És dicsérém én a megholtakat, akik már meghaltak vala, az élők felett, akik még élnek, de mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta ezt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. és látám én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli, annak okáért ez is hiába valóság és lélekfájdalom. A bolond egybe kapcsolja kezeit, és megemészti a maga testét. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Viszont látik a nap alatt más hiába valóságot. Van olyan ember, aki egymaga van, és nincs vele más, sem fia, sem atyafia nincs, mindazáltal nincs vége minden az ő fáradtságának, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy azt mondaná, vajon kinek munkálkodom, hogy az én lelkemet minden jótól megfosztom. Ez is hiába valóság és gonosz foglalatosság. Ne gyűjtjetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadadnak néktek. Idáig a Szent Ige.
Szeretettel köszöntök mindenkit ma délután, és örülök, hogy együtt lehetünk az Úr lábai mellett, és hallgathatjuk az ő igéjét. Ma délután, és még egy néhány vasárnap délután ezután a Prédikátor könyvével fogunk foglalkozni. Isten a Prédikátor könyve alapján akar megszólítani bennünket, és azokat az igazságokat, amik el vannak rejtve ebben az ígében, akarja tudomásunkra hozni, és ezáltal akar nevelni bennünket, és ezáltal akar erősíteni bennünket nagyon sok dologban. A Prédikátor könyvét, hogyha úgy végigolvassuk, az első benyomása az az embernek, hogy ezt egy pesszimista ember írta. Egy olyan ember, aki megunta az életet, aki megunt az emberekkel való kapcsolatot, mindent, és olyan sötéten látja az egész életet, és ebből nagyon sokszor kitűnik, hogy mondja, hogy minden hiába való, hogy nem érdemes élni, jobb annak, aki meghalt, vagy jobb annak, aki meg nem született, mint aki él. Tehát első benyomásra egy ilyen pesszimista embernek a lelki megnyilvánulását olvassuk ebbe az igébe. Mégis azért van betéve a Bibliába, mert nagyon tanulságos, nagyon sok lelki mélységet rejt a mostani, az újszövetségi ember számára. Mi, akik megismertük az Úr Jézus Krisztust, tudunk párhuzamot vonni ezáltal az íge által, hogy hogyan élt az emberiség addig, ameddig Isten nem küldte el az ő fiát, a szabadítót erre a földre, és hogyan lehet élni most. Mert nyilván valóban, hogy úgy van, ahogy Salamon itt leírja a Prédikátor könyvébe, hogy Isten nélkül, az ő jelenléte nélkül, az ő benne vetett hit nélkül minden hiába való. Csak fáradtságos munka, csak harc, csak küzdelem, cél nélküli élet, nincs az embernek jövőképe, nincs az embernek elképzelése arról, hogy mit hoz a holnap, és egy állandó rettegésbe, állandó félelembe élheti le az ember az életét. Jaj, vajon mi lesz holnap? Milyen rossz jön rám holnap? Megtámadnak emberek, betegség, szegénység, különböző dolgoktól állandóan retteghet és félhet az ember Isten nélkül. De mi, akik megtapasztaltuk az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, Istennek azt a kiáradó szeretetét, amit kiárasztott az emberekre, mireánk, az ő fia által, mi tudjuk azt, hogy nem hiába való az életünk. Tudjuk azt, hogy szép örökség vár ránk, mert az Úr Jézus megígérte benne bízók számára, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. És nem abból áll a föld élet, mint ahogy Salamon látta, hogy küzdelem, harc, és aztán vége a halál. Van harc, van küzdelem. Lehet nekünk még több, mint Salamonnak volt. De az áldott hit és áldott reménység ott van a hívő ember életébe. Hogy igen, én tudom, hogy harc van, tudom, hogy hiába való sokszor az én küzdelmem, de az én mennyei atyám gondot visel rám. És gondoskodik rólam, és szeret engem. Aztán a másik megnyilvánulás az, hogy a halállal kapcsolatos, mi tudjuk azt, hogy aki elfogadta az Úr Jézus személyes megváltójának, annak a halál nyereség, azt mondja Pál apostol. Az élet Krisztus, a halál nyereség. És ebben a tudatban élhetünk, és ez a tudat kell bennünket bátorítson, biztasson, akkor, mikor olvassuk ezt az ígét, és kell tudatosuljon bennünk az, hogy milyen hálával tartozunk Istennek azért, hogy ebben a korban élünk. Azért, hogy megismerhettük az Úr Jézust személyes megváltónak, mert most is élnek emberek ám a világban, nagyon sokan, sajnos nagyon sokan, akik ilyen pesszimista módon élnek és gondolkoznak, és próbálják hajszolni a világ örömeit, és mindent megszerezni maguknak ebbe az életbe, mert úgy tartják, hogy a halála véget ér minden. Nekünk kiváltságos kegyelem jutott. Viszont ez bennünket kell késztessen arra, hogy az ilyen pesszimista embereknek, akik csak ebben a földi életben látják az életet, ezeknek elvigyük és elmondjuk Krisztus szeretetét. Azt, hogy Isten nem egy szomorúságra, kínlódásra, szenvedésre teremtette az embert, hanem örök életet ad, és örök életet hozott az Úr Jézus Krisztus által erre a világra. Aztán a másik, ami kitűnik a Prédikátor könyvéből, amit Salamon mond, hogy örülj ember, szerez örömet magadnak, csinálj örömet magadnak, próbáld örömmel eltölteni ezt a rövid életedet, ahol annyi a harcod, annyi a küzdelmed. És ez is olyan, hogy látjuk, hogy az igazi öröm, az igazi boldogság, a felszabadult öröm nem abban van, amit az ember tud kreálni magának, amit az ember tud megvalósítani magának, mert azok mind mullandó örömek. Isten az övei számára egy elmúlhatatlan örömet hozott, és ez a hálás szív termeli ki ezt az örömet a hívő ember életébe. És ez kell kitermelje azt, hogy örüljünk annak, hogy Isten szabadítást hozott a számunkra. És ma délelőtt imádkoztunk, hogy hálát adtunk Istennek, hogy olyan kegyelmes hozzánk, és általában szinte szóró-szóra mindannyian azt mondtuk, hogy Uram, szükségem van rád. Uram, köszönöm, hogy te vagy az én szabadítom, és megszabadítottál engem. És mégis sokszor az életünkben, a hétköznapokban úgy néz ki, mint hogyha múlt idő lenne csak ez a szabadítás. Mint hogyha nem élveznők most per pillanat abban a helyzetben, adott szituációban Istennek azt a szabadítását, amiért hálát kell adjunk. És nem érezzük a bűnünktől való szabadulást sokszor, vagy ha érezzük, nagyon jól eltitkoljuk, és szomorú, lehajtott fejjel, pesszimistán él sokszor még a keresztény ember is ebbe a világba. Viszont Isten arra hívott el bennünket, hogy fényvilágosságok legyünk, hogy sók legyünk ebbe a világba, hogy megsózzuk ezt a pesszimista világot, ami csak ezen a földi életen töri a fejét, és azért küzd, azért hajt, hogy mentül több legyen neki, és mentül jobban tudja kiélvezni ezt a rövid földi életet. Nekünk sok kell legyünk, és kell mutassuk azt, hogy igen, Isten gyermekének van igazi öröme, igazi békessége. Nem emberileg kreált, nem különböző módszerekkel előhozott, megvalósított örömek, hanem Istenben vetett öröm, békesség a Szentlélek által. A Szentlélek által kitermelt öröm kell látszódjon a mi életünkben. Felolvasott ígénk és a ma délutáni témánk arról szól, hogy az emberi önzés megnyilvánulásai. Hogyan nyilvánul meg az emberi önzés az életbe? És itt olvastuk az ígét, és látjuk, hogy különböző módon van ez, és nagyon sajnos, hogy nem csak az ígéből tudjuk, hanem tapasztaljuk saját életünkben. Tapasztaljuk azt, hogy az önzés, az én, az egoizmus, az ember magának valósága, az ember önimádata mennyi bajt, mennyi szenvedést, mennyi nyomorúságot hoz erre a földre. A negyedik rész első versében azt olvassuk, azt írja Salamon: láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük. Az emberi önzés elnyomást szül, és elnyomja a szegényt, és mások, akiket elnyomtak, sírnak és könnyeznek ezért. Ezt látta Salamon is. Mai világunkban, hogyha szétnézünk, ugyanez van. Annyira nagy az emberi önzés mindenütt, ahol járunk, ahol kelünk, az emberek között, hogy szinte már úgy látja az ember sokszor, hogy ez a világ nem az én világom, mint ahogy énekelte régen nagyanyám. Ez a világ nem az én világom. Ebben az önző világban egy hívő embernek nagyon nehéz megélni, mert önzés, elnyomás és erőszak uralkodik az emberek közt. És ez arra jó, testvérek, hogy szemünket felemeljük. Felemeljük az ég felé, ami mennyei atyánk felé, aki megígérte, hogy az öveivel lesz a világ végezeteig. Aztán nem csak erőszak és elnyomás van, hanem az erőszakos ember nem fogadja figyelmeztetést. És ez olyan nagy baj a társadalomban, hogy egyik ember nem hallgatja meg a másik véleményét. Nem is, hogy nem kér véleményt, nem kérdi meg a másiknak az elképzelését bizonyos dologból, akár politikába, akár gazdasági életbe, akár lelki életbe sokszor, hanem nem is hallgatja meg. Sokszor úgy veszi az ember, úgy érezzük, hogy mondunk valamit, szeretnünk segíteni valakin, szeretnünk jó tanácsot adni valakinek, és sokszor úgy látjuk, mintha nem is hallaná. Egyáltalán elmegy a füle mellett, és nem is hallja, hogy mit mond az ember, pedig jót akarsz neki. És azt olvastuk itt, hogy a 13. versben, hogy többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Akkor is voltak már olyan ostoba királyok, akik nem vették észre, hogy figyelmeztetésre szorulnak. Az én számomra nagyon nagy tanúság ez, hogy a legegyszerűbb embertől is, a legszegényebb, vagy a leggazdagabb, a legbölcsebb, vagy a legtudatlanabb embertől is lehet tanulni. És el kell fogadni a figyelmeztetést. Nagyon nagy baj az, mikor Isten népe, Isten gyermeke nem fogadja a figyelmeztetést. Akkor, mikor nem tudjuk inteni egymást, akkor, mikor nem tudjuk figyelmeztetni egymást, akkor, mikor nem tudunk hallgatni egymásnak az érzéseire. Isten azt akarja ma délután, hogy az ő népe irányítható nép legyen. Nem egy erőszakos, nem egy emberi keménységgel dolgozó nép legyen Isten népe, hanem alázatos, szelid, mert ugye az Úr Jézus Krisztus az önzetlenségét bemutatta abba, hogy önzetlenül meghalt mindenkiért. Nem nézve azt, hogy ki milyen, se a bőrszínét, se azt, hogy ki milyen tudással rendelkezik, se azt, hogy kinek mennyi bűne van, nem nézte, hanem önzetlenül mindenkiért feláldozta magát, mindannyiunkért. És azt akarja, hogy megértsük, és elfogadjuk, és megtanuljuk tőle, hogy önzetlenül, erőszak nélkül, egymást becsülve, egymást tisztelve, egymást szeretve, egymást segítve, támogatva éljük a hit életünket, hogy valóban sok legyünk ebbe a világba. Segítsen erre bennünket az Úr. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük. Nagy Balázs szolgálatát hallgatjuk meg, azt követően a pengetős zenekart kérjük.
Légy közel az Úrhoz, ne légy távol soha tőle, ő legyen életed őre. Ússzon fényben az életed, minden ügyet kezébe tedd. Ne légy távol soha tőle, ő veled lesz mindörökre, a kezeibe tetted sorsod, szüntelenül jó lesz dolgod. Ő vigyáz rád, sohasem hagy el, szeretettel hordoz, ölel. Boldog leszel éjjel-nappal, s a mennybe jutsz diadallal.
Meg azt követően újból a zenekar.
Valaki átment a temetőn. Gyermekkoromban, helyzetünknél fogva, gyakran mentem át a temetőn. A csoportban is, mindig magányosan. Mert korán észrevettem, hogy itt mindenki csak volt. Itt mindenki csak élt. Minden sírdomb egy-egy sorsot takar. Itt még minden hős megadta magát. Itt minden vádló elvesztette a pert. Itt minden temetés, megszegényedés. Mert valaki mindig itt maradt. Hiába várja a család, munkahely, baráti kör, szorgos tennivalók. Megérintett. Ez az én sorsom is. Féltem. Írtóztam, hát kellett mennem a temetőn. S egyszer csoda történt. Megnyílt a szemem, s megláttam őt, ki közöttünk élt. Előttünk járt, kit sírba dobtak, de életre kelt, és győztesen átment a temetőn. Ő már a túlsó parttól integet, győzelmében nekünk is részt ígért. Mióta őt ilyennek ismerem, nem félek átmenni a temetőn, mert tudom, hogy hazafelé megyek. A túlsó parton ő vár engem is, és mindazokat, akik hozzátartozók. Erre biztatlak most titeket is, kiket sok kedves szál összekötött. Itt most sok szál megremeg vagy szakad. Egy földi sors a rög alá kerül. Néma múltá lesz az ajos jelen. De könny és gyász közt vallom, hirdetem, hogy a jövő mégsem reménytelen, mert valaki átment a temetőn.
Testvérnő szolgálatát kérjük, utána újból a zenekart.
Vilmos testvér arra kért, hogy egy kicsit a múlt hétről számoljak be, nem a múlt hét, az azelőtti hét. Hát egy igeverset osztok meg, ami engem különösen foglalkoztatott. Testvérek, tudják, hogy ma egy hete is, ma két hete is megfordultak itt vendégek nálunk, akikkel Isten kegyelméből most már 5. éve együtt szolgálhatunk és dolgozhatunk az Európai Baptista Nők vezető bizottságában. És most került sor az 5 év alatt az évi tanácsüléseink közül az utolsóra, éppen Romániában és a Hargita táborban. Elmondtam a testvérnőknek is, hogy az egyik dolog, ami először megnyitotta a szívemet, és kedves volt nekem, hogy jó testvéri kapcsolatban lehessünk és szolgálhassunk együtt, az volt, hogy az első tanácskozáson észrevettem, és jól esett, hogy minden reggel és minden este áhítattal kezdtük, és áhítattal fejeztük be. Közben a beszélgetés alatt is, hogyha valami olyan kérdés fölmerült, vagy valami különösebb dologról beszéltünk, megálltunk, és imádkoztunk. És most ennek az öt évi turnus befejezéseként épp a záró áhítatra kértek. Valószínű lévén, hogy házigazda is voltam egy kicsit. Hát a Jóisten kegyelméből zsufolt és szép napokat tölthettünk a Hargitán. Egyik-másik nagy örömére nagy tél volt, nagy hó, de azért kellemes idő, és mire jöttünk haza, már kezdett tavasz lenni. Nekem az is, mondjam úgy, hogy egy kellemes meglepetés, de Isten iránt hálára adott okot, hogy szombatra a székelyföldi kerületből eljöttek testvérnőink, és mintegy 130 körül lehettünk együtt. Nem is gondoltam, hogy abból a viszonylag kisebb létszámú gyülekezetekből olyan sokan eljönnek. A szombati nap témája a keresztény nők életében a kihívások. És a testvérnő, aki szolgált, alapigeként az Úr Jézus főpapimájából választott egy igeverset. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tarts meg őket. Ezekkel a kihívásokkal kisebb lányok, nagyobb lányok, fiatalabb nők, idősebbek lépten nyomon találkozunk. És bátorító számunkra, hogy az Úr Jézus imájában már ott voltunk és ott vagyunk. Nem azt kérem, hogy vedd ki, hanem tarts meg őket. Én most ugyancsak a Prédikátor könyvéből olvasok egy igeverset, a 7. rész 8. versének a kezdő mondata így hangzik. Jobb akármi dolognak vége, annak kezdetinél. Úgy, ahogy imádkoztam és gondolkodtam erre a úgymond utolsó tanácskozásra készülve ebben az 5 éves turnusban is, és a Jóistentől válva igét, ez az igevers jött elém. Megvallom, hogy többször újraolvastam az egész 7. részt, és különösen ezt a verset is. Gondolkodtam és imádkoztam, hogy lehet az, hogy valaminek jobb a vége, mint a kezdete. És több esemény eszembe jutott az életemből. Sőt, azt is mondja az egyik vers, hogy jobb a meghalás a születésnél. Hogy lehet ez? Szinte megtorpantam. Aztán úgy arra gondoltam, hogy a szülők milyen nagyon várják, vagy vártuk, hogy gyermekeink iskolába menjenek, és nagy öröm volt. De amikor befejezik a tanulmányaikat, az is öröm. És talán azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy ennek eljött a vége. Vagy mindannyiunk életében vannak olyan szakaszok, amire ha visszatekintünk, háladással azt mondhatjuk, hogy jó volt a vége, és jobb volt a vége, mint a kezdete. Mégis, ahogy gondolkodtam és imádkoztam, abban kapott a szívem úgy megnyugvást és békességet, hogy eszembe jutott az Úr Jézus élete. Milyen szép volt, amikor megszületett, és az angyalok hirdették az ő születését az éjszakában. Milyen örömmel mentek a pásztorok meglátni a gyermeket és a szülők. És jött az ő halála, ami pillanatnyilag döbbenetes volt és fájdalmas, de annál dicsőségesebb a feltámadása. És így ebben nyugodott meg a szívem, hogy mert az Úr Jézusnak jó volt és jobb volt a vége a kezdetinél, hiszen elment a mennybe a vigasztalót, elküldte és itt van velünk azáltal. Ha vele járok lépten nyomon, akkor az én életemre is igaz az Isten igéje, hogy jobb a vége annak kezdetinél. És visszaemlékeztünk az elmúlt 5 évre. Sok minden eszünkbe jutott, amiért a Jóistennek hálát adhattunk, és két testvérnő közülünk már 16. éve szolgált, akik most befejezik, tehát nem választhatók, nem vállalnak újra választást. És ők is több mindent elmondtak. Imádkoztunk, és tovább is imádkozunk egymásért, készülünk a májusi választó konferenciára, ami Hollandiában lesz 15-18 között, és azóta is foglalkoztat ez az ige, hogy mikor valaminek nekifogok, azt jól csináljam, de Istennel csináljam és folytathassam, hogy a vége még jobb legyen. Hát úgy azóta szívemben maradt ez az imádság, kívánom a testvéreknek is, hogy ha lehet, mindannyiunk életére igaz legyen, hogy az Úrral a vége még szebb és jobb legyen.
Kipros Kémia a szolgálatát hallgatjuk, meg utána még egyszer a zenekart.
Mindenem az Úrnak adom, énekeljük gyakran, és hát teljes odaszántságról tanúskodik annak a hívőnek az élete, aki ezt nem csak énekelni tudja, hanem meg is élni. Könnyű énekelni, de valóban mindent oda tudunk mi az Úrnak adni. Sokszor észrevettem magamban, hogy nem csak embertársaimmal szemben vagyok önző, hanem még az Úr Jézussal szemben is. Nem adom meg azt, ami őt illeti. A versem Máriáról szól, akinek az Úr Jézus megbocsájtotta bűneit, és ő cserébe nem csak életét adta oda, hanem egy alkalommal féltve őrzött kincsét is, nárdusolajat odaadta az Úr Jézusnak. Az én nárdus életem. Szűkösen éltem, és nagyon szegényen. Féltve őriztem fehér alabástrom edényem. Töretlen volt, színültig tele, drága nárdussal tele. Sok, mekkora kincs, sok színes álmot álmodtam vele, terveket szőttem. Világlott egyre előttem, vígan villanva a fényen, fehér alabástrom edényem. Akkor a hajlékomba egyszer betért megfáradva a mester. Tudta, hová készül. Tudtam, hogy hová készül. Jeruzsálem távoli ormán valami titkos vész ül. Bűnnel, nyomorral, bajjal indul a döntő harcra. Árnyak lopóztak tiszta homlokára. fájt a tanítványok közömbös arca. Nem értik. Nem érzik. Egyedül én érzem. Egyedül én értem. Megy megváltani engem. Talán meghalni értem. Ott ült fáradtan a mester. Sietve kamrámba osontam, s visszatértem a drága kenettel. Fehér alabástrom edényem, amit őriztem rejtve, szegény, összetörtem. S a drága illat, illatosan ragyogva, szelíd fejére permetezett. Te meghalsz, értem, árasztotta széjjel a lágy illatbeszéd. Én neked adom az életemet, s a szívem minden szeretetét. Tékozlás, zúgták fel a körben. Megbiztatott Krisztus szeméből egy meleg sugár. Tudtam, hogy semmiért se kár, a kenetért se kár, az érte kiontott életért se kár. S áldom a percet, melyben alabástrom edényem összetörtem. Én abban élek, abban a boldog csoda mozdulatban, a Golgotára készülő királynak, mellyel a nártusomat odaadtam. Amen.
Kassa Márti szolgálatát hallgatjuk, meg utána közös éneket énekelünk.
Tavaszi Zsoltár. Valaki rálehelt a hegyek hósüvegére, s az óriások felujjongtak, végre. Valaki rálépett a folyók jegére, s mikor 100 000 folyón megroppant a jég, a vizek felharsangtak. Végre! Valaki elindította délről a darvakat, fecskéket, gólyákat, kakukkokat, hogy idejében hazaérkezzenek az ünnepre. Valaki pacsirtákat nyilazott a magasokba, s azóta csivogva, csörgedez, csúran a csupalikas égből, csivogva, csörgedez, csúran a csodaszép muzsika. Valaki fehérbe, pirosba, sárgába öltöztette a fákat. Valaki felszomázta a tüskebokrot is, hogy évente egyszer ők is szépek legyenek. Valakinek gondja van, hogy zöldüljenek a vetések, legyen csalán és gyöngyvirág, mézfű és bürök, és mindenek öltözzenek ünneplőbe. Valaki vadakat járat az erdőben, nyuszikat rejteget, őzeket riaszgat, rókákat ravaszkodtat, mókusokat mókáztat, farkast és futrinkát futtat, méheket rajoztat. Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra, sziklákból, földből, állatokból, hangokat, színeket, szirmokat, változást csihol ki valaki. Csak belőled nem bír ünnepet csiholni, ember. A fecskéket felhozta hozzánk, és kitavaszodott. Ha téged felvinne éjszakra, megsűrösödne a hóhullás, ha levinne délre, befagyna a tenger, ember, ha földnyilazna pacsirtaként az égre, örök feketesség borulna a világra. Nem mondom, bőröd bizsereg neked is, cigánnyal húzatsz, örülsz a szeretődnek, arcizmaid mosolygózik játszanak, de agyvelőtt tekelvényeiben borzalmak tanyáznak, fekete kőszakadékokban, fekete haramiák. Pedig a többi csak játékszer. Fölhúzta valaki a fákat, folyókat, férgeket, naprendszereket, üstökösöket, pontosan járnak, és lejárnak egyszer. És látta az Isten, hogy jó. Csak rólad mondotta a rettentő igéket, megbánta, hogy embert teremtett a földön. Mert te volnál az Isten dicsősége, és te vagy az Isten golgotai gyalázata, ember. Te volnál az Isten gyönyörűsége, és te vagy az Isten hét fájdalma, ember. Te volnál az Isten atyai szelítsége, és te vagy az Isten hetet iziglani haragja. Hiába állította fel a villámhárítót a Golgotán, ember. Te volnál a teremtés koronája, és te vagy a teremtés csődje, ember. Te vagy az Isten állandó nyugtalansága, te vagy az Isten boldogtalansága. Tavaszodj végre, akarata szerint, ember, és légy az Isten boldog békessége. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket az Úr Jézus nevében is, minden kedves jelenlevőt, minden kedves vendéget. Kívánjuk Urunk áldását, békéjét mindannyiunknak életében. Urunk áldását és békéjét. Ez személyválogatás nélkül adja, és olyan jó, hogy boldoggá teszi az életünket. Az emberi önzés megnyilvánulása jelentette be Major testvér a ma délutáni témát, és erről szeretne a Jóisten velünk beszélgetni. Hogy miért fontos ez? Azért, mert a hívő élet és az Istennel való életjárása az önzetlen élet. Az este, ahogy beszélgettünk a törekvőkkel, a hitről beszéltünk, és a hit által átadott életről, és ott említettük a Galata 20-at, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amikor egészen ennyire bejöhet a Krisztus az életünkben, akkor ezzel kezdődik a hívő élet. A hívő élet nem úgy kezdődik, hogy egy kicsit hívő vagyok, aztán jobban hívő vagyok, aztán jobban hívő vagyok, hanem a hívő élet úgy kezdődik, hogy eddig hitetlen voltam, eddig nem az Úrhoz tartoztam, most az Úrhoz tartozok, mert meghaltam e világnak, Galata 6.14, és megfeszített számomra a világ, és a világ is én számomra. Ezzel összhangban a Szentlélek mondja a Rómabeliekhez írott levélben, Pál apostol szája által, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. Általában a megtérés sokan úgy értik, és nagy kísértés, hogy mind inkább így értsük, hogy megszabadultam a cigarettától, vagy elhagytam a cigarettát legjobb esetben, vagy a megszabadulás az már isteni munka, elhagytam a cigarettát, már nem iszok, nem járok mással, akikvel nem kellene járni, nem káromkodok, járok az imaházba, járok a templomba, tehát egy rendes életet élek. És ezzel azt mondjuk, hogy ez hívő élet. Viszont a hívő élet azzal kezdődik, hogy meghaltam az óembernek, az énemnek. Nem a bűnöknek. Ezt a törvény is elvégezte. hogy a bűnöket leverte a fáról. De a kegyelem azt végzi el, hogy az énem kap halálos döfést. A kegyelem azt végzi el, áldott legyen az ő szent neve, Isten szent neve, a kegyelem azt végzi el, hogy egészen az énemig jöhet Jézus Krisztus, és az én, az ego, az önimádatomnak a központja kap halálos döfést a golgotai kereszt által. Az emberi önzés megnyilvánulásai. Azt mondja Salamon, mert ő írta ezt a könyvet, tudjuk mindannyian, lehet egy rövid bevezetésben elmondom, mindannyian tudjuk, hogy az Énekek énekét, a Példabeszédek könyvét és a Prédikátor könyvét Salamon írta. Ha Salamont külön vesszük csak úgy egyedül a Bibliából, kivesszük Salamont, akkor nagyon-nagyon ellentmondásos az élete. De hogyha a Biblia fényében és az egész írás fényében tanulmányozzuk az ő életét, akkor Isten szent lelke jónak látta, hogy szentírás legyen abból, ami ő mondott. Azt feltételezik, jobban mondva, azt mondják a Biblia kutatók és a Biblia magyarázók, hogy Salamon az Énekek énekét az ő fiatal korába fiatalosan írta. A Példabeszédek könyvét pedig az ő érett férfiú korában. Máskülönben ő 3000 példabeszédet, bölcsmondást írt, és 1005 éneket, amikor jó lelki állapotban volt. Amikor jó lelki állapotban volt. Amikor jó lelki állapotban volt, akkor olyan kapcsolatban volt a jó Istennel, hogy azt mondta neki az Isten, hogy nézd, itt van, és elmondta Isten neki, kérj, amit akarsz ezekből. Gazdagságod, ellenségednek a lelkét, és stb. És a többi. És Salamon azt mondta, semmi nem kell, csak bölcsességet adj nekem, hogy kormányozhassam a te népedet. És azt mondta Isten neki, mikor Salamon jó lelki állapotban volt, hogy mivel nem kértél se gazdagságot, se egészséget, se a te ellenségednek a lelkét, ezért kapsz bölcsességet és minden más egyebet, amire szükséged van. De Salamon volt nem jó lelki állapotban is. Isten mégis jónak látta, hogy az ő könyvei és az ő írása bekerüljenek a Bibliába, mint ahogy Jónásnak is bekerült a könyve a Bibliába. Mert testvérünk mondása szerint, de nem csak az ő mondása szerint, sok minden embertől lehet tanulni valamit. Egyiktől azt lehet tanulni, hogy úgy csináljam, mint ő, mert jól csinálta. A másik embertől azt lehet tanulni, ne úgy csináljam, mint ő, mert nem jól csinálta. Általában az ördög, mert erről is beszéltünk az este, az ördögök is hisznek és rettegnek, általában van egy ilyen tendencia. Azt mondta egyszer nekem valaki, aki 2 feleséggel vagy 3-mal akart élni, hogy az a mennyország jó lesz számára is, ami Dávidnak volt. Ezért hát házasságot törhet, és élhet. És élheti a világát, mint ahogy Salamon is élt, mikor nem jó lelki állapotban volt. Mégis ma délután teljes bizalommal és teljes hittel hirdetem azt, amit a jó Isten jónak látott, hogy Salamonnal leírasson. Az idős korában mondják, hogy írta a Prédikátor könyvét, amikor fölértékelte, vagy kiértékelte az életét, és látta, hogy mennyi mindent rosszul csinál. De mégis meg-megvillan az ő könyvébe, de az Isten félelem mindennél jobb. És a dolognak a summája, az összege így fejezi be azt, hogy az Isten féljed. Ma délután arról beszél, hogy hogy néz ki a világ a nap alatt. De Isten azt is szeretné a teljes írás értelmében nekünk elmondani, hogy hogy néz ki a világ a nap fölött. Salamonnak a beszédével élve. Itt nem arról van szó, hogy Istennél van a nap alatt, és Istennél van a nap fölött, hanem példabeszéd, vagy átvitt értelembe beszéd, a nap alatt azt mondja, így néz ki az élet emberi szemszögből. Így néz ki az élet, mikor az ember sokat buggácsolt, és mégis látja, hogy kellett volna élni. De van a nap fölött is. És azt mondja erre Pál apostol, hogy mi pedig nem a láthatókra nézünk, amelyik ideig valók, hanem a láthatatlanok, amelyek örökké valók. Tehát van a nap fölött is. És mi most a nap alatti dolgokat, vagy Isten a nap alatti, az emberi szemszögből nézett dolgokból, ezekből a realitásokból, valóságokból szeretne kiindulni velünk, és felemelni a szemeinket a nap fölé. Felemelni a szemeinket a mennyekbe. És ezzel a realitásokkal, ezekkel a harcokkal, ezekkel az önzésekkel megküzdve győztesen kerülni ki. Hogy ne legyünk olyan emberek, megváltott emberekként, mint mások, vagy mint sokan mások, vagy ahogy voltunk megtérésünk előtt, csak a nap alatt. Csak a földre nézve, csak lefelé nézve, csak az emberek között, a világ szerint. Azt mondja Salamon, hogy amíg a világ szerint élünk, addig az ember nagyon önző. És erőszakos. És van úgy, testvéreim, hogy az oroszlánt is meg lehet szelídíteni. Hallottam, hogy itt járt a cirkusz, a Royal Cirkusz. Nem voltam a cirkuszba, mert elég nagy cirkusz a világ. És ingyen meg lehet nézni. Hogy nem kellett elmenjek a cirkuszba, hogy meglássam, hogy milyen a cirkusz. Hanem azt szeretném mondani, hogy meg lehet szelítíteni a vérengző oroszlánt, úgy meg lehet szelítíteni, úgy ki lehet oktatni, hogy ugrik át a tüzes karikán, ugrik át különböző akadályokon, és nagyon sok mindent majdnem úgy csinál, mint a bárány. De nem bárány az oroszlán, hanem oroszlán. Nem oroszlány, hanem oroszlán. És semmi gond nincs addig, amíg egyszer elő nem jön az énje, és megöli a gondozót. Megöli az idomítót. 1982-ben jártam először Svájcba, és nagyon furcsa volt nekem, amikor egy-egy kert végébe, hogy ki volt írva, hogy privát. Most már itt is látom. De akkor, amikor kollektivizálás volt, és minden a miénk volt, akkor nem volt privát. és nem tudtam, hogy mi az a privát. Nem is igen erőltettem magamat, hogy megértsem, hogy mi a privát. De azért mégis megértettem. Ez azt jelenti, hogy járhatsz ott a kapu előtt, járhatsz az utcán végig, le, föl, semmi gond, de arra a területre nem lehet rálépni. Mert az privát. Senki nem bánt, amíg nem lépsz oda. De ha oda léptél, akkor kezd agresszívá válni a tulajdonos. Na most, itt arról olvastunk, hogy láttam a nap alatt, hogy az emberek elnyomják egymást, kizsákmányolják egymást, uralkodnak egymáson, és a Biblia kutatók azt mondják, hogy ez Salamon mikor látta, akkor azt a társadalmat figyelte meg, ahol falukról, meg városokról a földművesek egy-egy nagy gazdának a fennhatósága alá tartoztak, és az dolgoztatta őket minimál bérért. Vagy a városi kézművesek egy-egy nagy tulajdonosnál dolgoztak, aki dolgoztatta őket. És annyira elnyomta őket, hogy ezek az emberek eladósodtak. És már nem tudták fizetni az adósságukat, és akkor eladták magukat. És rabszolgák lettek. És Salamon látta ezt. És azt mondja, hogy ez uralkodik a nap alatt. Ez egy nagyon durva uralkodás, egy nagyon durva agresszivitás, és jó lenne ebből megtérni ma is, a 21. században. De én most nem erről szeretnék, hanem arról szeretnék beszélni, hogy mi hívő emberek, istenfélő emberek, hova tesszük ki a táblát, hogy privát. A szívünktől milyen messze tesszük ezt a táblát. Mert általában nagyon szépen tudunk viselkedni, amíg nem lépnek a mi privát területünkre. Ha az oroszlánt meg lehet nevelni, mennyivel inkább az okos embert, hogy viselkedjen. Addig, amíg nem rész a privát, az ő által a privátnak tartott területre. És azt mondta, ez az én privát ügyem. Ezt kikérem magamnak. Na, itt válunk agresszívá. Itt vevődik észre, hogy mennyire haltunk meg mi az agresszivitásnak, az önzésnek. Mennyire szolgáltattuk ki a Krisztusnak az életünket, és a Krisztus népének, és a világának lettünk megtöretett kenyér, és kiöntött bor, mert meghaltunk. És többé nem a magunké vagyunk. Így olvassuk, ugye? Többé nem a magunké vagyunk. Vagy igen? Testvéreim, kedves barátaim, nem csak nektek megharcolni való ez. Nekem is. Vagy nekem először. És úgy hirdetem a Jóisten igét, mint aki hiszek abban, hogy lehet elérni itt a nap alatt, hogy a nap fölé nézzünk. Hogy lehet olyan valóság Jézus Krisztus áldozata itt a nap alatt, hogy ne kelljen kitenni ezt a táblát, hogy privát. No entry. Nem léphetsz be. Mert addig nem vagyunk agresszívak. Addig tudunk viselkedni. Ha az oroszlánt meg tudják szelídíteni, mennyire nem lehetne megtanítani az embert. De mikor oda lépnek, ahol kikérjük magunknak, amikor odalépnek, amikor azt kérdi Isten, amitekre azt mondod te, hogy privát, azt mondom én, hogy privát, azt tudjad, hogy az énednek a középpontja, a magja. És ha az agresszívvá tesz, akkor azt jelenti, hogy a teljes meghalás hiányzik. És így nyilvánul meg az embernek az önzése. A második dolog, ami még foglalkoztat, hogy az önzés megnyilvánulása irigységgel jár, Salamon szerint. Ez egy másik, nagyon kényes, de nagyon áldott terület, hogyha Isten segítségével, Isten kegyelméből megharcolhatjuk ezt a harcot. A negyedik versbe olvassuk. És látám én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Annak okáért ez is hiába valóság és lélek fájdalom. És a harmadik, vagy a hatodik versben pedig azt olvassuk, hogy lelki gyötrelem, lelki fájdalom, lélek fájdalom és lelki gyötrelem. Imádkozgattam, gondolkoztam. Azt kérdi a feleségem, mit tudsz ebből prédikálni? Nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés. Hanem mit akar a Jóisten, hogy prédikáljuk. És mit akar a Jóisten végezni az életemben. Azt látta Salamon a nap alatt, hogy minden ügyeskedése az embernek itt a nap alatt irigységgel jár. És lélek fájdalommal, lélek gyötrelemmel. Tehát az irig embernek lelki gyötrelmei vannak. Az irigység, tudjuk, hogy mi az. Az irigység az, amikor kívánom azt a másiktól, ami nekem nincs. Vagy az irigység az, amit visszatartok a másiktól, amit tőlem neki járna. Röviden fogalmazva. Lehet erről többet is filozofálni, de nem kell. Tehát az irigység az, amikor valakitől valamit iridlek, vagyis kívánom, mert nekem nincs. A nap alatt. Vagy valamit kellene adjak a másiknak, ami nálam van, de nem adom oda. Ez az irigység. És azt mondja Salamon, hogy én azt láttam a nap alatt, hogy így nyilvánul meg az embereknek az önzése. Valamit elkívánok a másiktól, vagy valamit nem adok oda a másiknak. És ez a lélek gyötrelme, ez a lélek fájdalma. A csodálatos evangélium az, hogy Jézus Krisztus meg tud ettől szabadítani. Aki nem a nap alól jött, hanem a mennyei atyától jött a dicsőségből, aki elhagyta, és nem azt adta ide nekünk, ami nekünk jár, mert nekünk nem jár a kegyelem. Nekünk nem jár a megbocsátás. Nekünk nem jár az örök élet. Hanem önmagát megüresítette, önmagát kiszolgáltatta, hogy jött, hogy meghaljon érettünk. Hogy azt adja ide nekünk, ami nekünk nem jár. De mert szeretett, de mert önzetlen volt, de mert meghalt önmagának. Neki nem volt, hogy privát. Hanem az ő privátját átadta a bűnös világnak. Ezért lehetséges nekünk, hogy ettől megszabaduljunk. És csodálatos ez. És ma este nem azért hívott a Jóisten, hogy minket elítéljen, hanem hogy felvilágosítson, hogy milyen sok gyötrelem van. Emiatt, mivel nekünk vannak privát ügyeink, még a Jóistennek is kitesszük a táblát. Hát akkor egymásnak, hogy oda nem léphetsz be. Oda nem léphetsz be. Oda nem tekinthetsz be. Ott nem lehet átlátni. Ott nem lehet átlátszó az életem. Mert ott van az önzés gyökere. Ott van a magja. Úgy kívülről nagyon jól nézünk ki mi emberek. De mikor egész közel jön, és egész közelről nézik az önzést, és vizsgálja a feleség a férjének, nem azért, mert rossz indulatú, hanem azért, mert látja, mert közel vannak egymáshoz. És fordítva, és látja a gyermek a szülőtől, és látja a szülő a gyermektől, és látja a testvér a testvértől, akkor megnyilvánul az emberi önzés. És szabadítani szeretne az Isten. Legyen áldott az ő szent neve. Olyan élesen, olyan félreérthetetlenül fogalmaz Salamon. És látán, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az emberi, az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli, annak okáért ez is hiába valóság, és lélek fájdalma. Vizsgáljuk meg. Engedjük meg a Jóistennek, hogy amikor lelki fájdalmaink vannak, nem-e az fáj, hogy átlépték a privát területünket? Nem-e az fáj, hogy átlépte az Isten a privát területünket? Nem-e az fáj, hogy amit nem akartam odaadni az Istennek, attól is szeretném megszabadítani? A bűneimet már odaadtam, de a privát, a legmélyebbét a szívemnek, azt még nem akartam kiszolgáltatni. És a harmadik dolog az önzés megnyilvánulása, az a 6. versben és a 8. versben van. Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. És az ő szeme is, mondja a Salamon egy emberről, aki egymaga van, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy azt mondjaná, vajon kinek adom ezt. Tehát már nem kéne neki, de a szeme kívánja. Már van ruhája, 3 is, nem csak 2. De a szeme kívánja a 3. is, a 4. is, a 5. is. Már van, de a szeme kívánja. Az önimádat, a nap alatt, e világ szerint kívánja. Ha mennyből nézi, ha a nap fölül nézi, ha Isten szemszögéből nézi, akkor már nem kívánja. Van elég. De ha a nap alatt nézi, és ha a fele barátjával szembe vagy összehasonlítva nézi, akkor már kívánja. Mert így nyilvánul meg az önzés. A nap alatt azt mondja Salamon, én utána jártam ezeknek, és nagyon közelről megláttam ezt. Vajon mi nem látjuk? Dehogy nem. Dehogy nem. A csodálatos dolog az, hogy az énekkar is énekelte, hogy Jézus az én példaképem. és ő idatta önzetlenül magát érettem. Ő nem mondta, hogy ide nem léphetsz be. Ő teljesen kiszolgáltatta magát, hogy lehetőséget nyújtson nekem és neked. Hogy az önző emberből önzetlen ember legyen, és ne legyen annyi lélekfájdalom és lélekgyötrelem a legkisebb sejtben, a családban, a nagyobbacska sejtben, ugye a gyülekezetben, és a még nagyobb sejtben, a társadalomban. Ne legyen annyi gyötrelem. Mert az önzés miatt van. Isten adjon kegyelmet, és Isten adjon látást, hogy meglássam magamban, meglássuk magunkban, és engedjük, hogy egészen átvegye az Isten az uralmat a szívünk legmélyén. Hogy szabadok legyünk, és ne legyen a lelkünknek gyötrelme, hanem a lelkünknek boldogsága. Azáltal, hogy a legérzékenyebb pontot, nem vagyunk ott elakadva, ha oda kell adni 100 lejt valakinek, 200 lejt, 300-at, ezen nem vagyunk elakadva. Főleg, ha van pénzünk. De ha oda lépnek, ahol privát, akkor ott a léleknek gyötrelme van. Akkor aztán kezdődik a gyötrelem. És csodálatosan meg akar szabadítani az Isten. És ez olyan óriási szabadító, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Akit a fiú hatalmába vesz, akit a Szentlélek betölt, akit az Jézus vére megtisztít, és kiműti ezt, valósággal szabad. Nincs a léleknek gyötrelme. A léleknek boldogsága van. És azt mondja Pál, hogy ha külső emberünk megromlik is, hol van Ruben? Ott van Ruben. Valaki átment a temetőn. És most már nem félek, mondta ő, átmenni a temetőn. Ha mi külső emberünk megromlik is, a belső, az a privát, az a legbelső, annál inkább épül, újul. Ez az Isten. Ez az Isten munkája. Ennek az Istennek adtuk az életünket. Ez az Isten hív, invitál minket. Hív kegyelméből. Ne legyen a lelkednek gyötrelme. Add át a szívemet, szívedet egészen a legutolsó sarkáig. A legutolsó titkaidért add át nekem, ne legyen a léleknek gyötrelme. Amen.
Thank you.
méltó vagy, hogy téged imádjunk, drága Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy velünk töltötted ezt a délutánt. Köszönjük, hogy szeretetedből, irgalmadból, kegyelmedből jöttél közel hozzám és hozzánk, szívemre beszéltél, szívünkre beszéltél. Köszönjük, hogy válaszolhatunk neked, és válaszolhattunk neked. Úr Jézus, én nem vagyok olyan, mint te, de akarom, hogy formáld az életemet. Köszönöm, hogy megvilágosítottad igédet, és megmutattad, hogy a szívem legmélyén oda kell engedjem a te ígédnek sziklazúzó pöröljét, hogy minden ént, önzést kitisztítsa a lelkemből, az életemből, hogy ott benn, egészen benn, egészen ott, ahol nem látnak emberek, ott, ahol nem látja senki, csak te, ott is te légy Úr és Király az életemben. Úr Jézus, tudom, hogy míg ezt a munkát végzed, ez fájdalmas. Köszönöm, hogy amíg ezt a munkát végzed, ez nagyon érzékeny. De köszönöm, hogy kegyelmet adtál megkívánni, végezd a te munkád életemben és életünkben, hogy látható legyen. Ne kelljen erőltetni, ne kelljen másnak nagyon mondani, bizonygatni, hanem nyilvánvaló legyen, ami ott benn, a lélek mélyén történik, a te átalakítót kegyelmed folytán. Köszönöm testvéreimet, köszönöm a fiatalokat és időseket, köszönöm azokat, akik szövetségre léptek veled, és vágyják ezt az átalakulást, és köszönöm azokat, akik azért vannak itt, mert ide hívtad, mert kívánnak téged. Köszönöm, hogy elvégzed a te csodálatos munkádat az életünkben, és a te dicsőségletedre teszed ezt. Amen.